27. Területkutató. Szabó Gábor, Mentőkutyás Egyesület elnöke, mentőkutya kiképző. Magyarországon 1993-ban indult útjára a mentőkutya kiképzés, amikor a Magyar Katasztrófa Kutyás Egyesület a megalakulását követően felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Mentőkutyás Szervezettel, International Rettungshunde Organisation, IRO. Az IRO kiképzői Ausztriából érkeztek hazánkba és egy pár napos tanfolyam keretében szakmai előadásokat tartottak nekünk. Az elkövetkezőkben mindegyikünk az ott hallottak és az addig megszerzett saját tapasztalatok alapján kezdett a területkereső kutyák képzésébe. Mindez olyan jól sikerült, hogy a 2000. évben megrendezett világbajnokságon született egy magyar bronzérem is. A kutya Zénó névre hallgatott, a fajtáját tekintve német juhász volt, nem igazolt származással. Ezen kívül számos éles bevetésen sikerült visszaadni eltűntnek hit hozzátartozókat az őket kereső családoknak a képzett kutyák segítségével. Magyarországon jelenleg 15 olyan szervezet van, melyeknek neve arra utal, hogy foglalkoznak mentő kutya kiképzéssel, de tudomásom szerint ezek közül eddig mindössze 3 rendelkezik vizsgázott mentő kutyákkal. A mentőkutya kiképzés egész embert kíván, aki valamennyi szabadidejét hajlandó kutyájának kiképzésére áldozni. Az olyan megszállottaknak való, akik kielégülést találnak kutyájuk viselkedésének jó értelemben vett manipulálásában, és képzett kutyájuk segítségével szívesen vesznek részt mentési akciókban. A területkereső munka lényege, hogy a kutya eltűnt, eltévedt embert, vagy embereket bármilyen területen lépszimat alapján felkutasson és a rátalálás tényét gazdájának kitartó hugatással jelezze. Egyik kutyafajtáról sem mondható el, hogy e szakterület specialistája lenne. Legfeljebb azt lehet kijelenteni, hogy bizonyos fajtákon belül egyes populációk között nagyobb létszámban vannak olyan egyedek, amelyek alkalmasak-e feladatra. Fajta és méret szerint a spánieltől egészen a német juhászig bezáróan bármelyik fajtából kerülhetnek ki alkalmas példányok, a túl rövid, vagy éppen túl hosszú szőrű kutyák nem praktikusak. Nem szabad megfeledkezni a keverékekről sem, mert közülük többen is kiváló munkát végeznek. Ami viszont mindent megelőzve a legfontosabb, hogy rendkívüli zsákmány ösztönnel, apportkészséggel rendelkezzen a kutya. Ezen felül természetesen ember szeretőnek, jó indulatúnak és nyitottnak is kell lennie. Fontos szempont még a jó probléma megoldó képesség és a terhelhető idegrendszer is. A kutyának jó mozgás koordinációval kell rendelkeznie, mélyben és magasban biztonságosan kell tudni mozognia. Természetesen egy ilyen interjú nem képes, és nem is ez a célja, hogy kimerítően taglalja a mentőkutyák kiképzésének mélyrehatóbb elméleteit. Néhány kérdést azonban muszáj legalább érintőlegesen megvilágítani. A kölyök választás az első és legfontosabb szempontja a kiképzés elkezdhetőségének. Egy jó kiképző arról ismerhető fel, hogyha nem is 100%-os biztonsággal, de nagyon jó eséllyel ki tudja választani, mely kölykök rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek megfelelő nevelés mellett alkalmassá teszik őket a mentőkutya kiképzésre. A legfontosabb tulajdonság az úgynevezett zsákmány ösztön, amelynek meglétéről néhány egyszerű teszttel meggyőződhetünk. Egy nagyon olcsó és egyszerű módszer segítséget nyújt ennek pár hetes korban történő vizsgálatára. Egy papírgalacsint a kölykök közé gurítva szembetűnő különbségek szoktak mutatkozni a viselkedésformák között. Az alom tagjai közül több alkalommal történő megfigyelés után kiválaszthatók a legerősebb zsákmány ösztönt mutató egyedek. Ahhoz, hogy az alkalmasságról pontosabb képet kapjunk, még nagyon sok különféle tesztet kell elvégeznünk. Példaként néhány. Tegyük fel a kiskutyát egy lapos doboz tetejére és figyeljük meg a viselkedésüket. Bátorság, oldott viselkedés, kiváltható zsákmány ösztön. Ezek mind pozitívumok. A félelem, vagy az egyébként szívesen játszó kutya visszafogott játékkészsége kizáró ok. Remek tesztelési lehetőség a zuhanyozó tálcába, vagy az alapjáraton járó autó alá bedobott játék, stb. A zsákmányát bátran megszerző kölykök viselkedése a kívánatos. A tesztelési lehetőségek skálája végtelen, mindenkinek csak a saját lehetőségei és fantáziája szab határt, természetesen a kölyök egészségének és testi épségének szem előtt tartásával. Figyelembe kell venni a kiskutya tanulási képességeit. Semmi esetre sem szabad kizárni a kiképzésből azokat az egyedeket, amelyek első alkalommal nem szerezték meg a zsákmányt, de miután felmérték a valós veszélyhelyzetet, már képesek voltak megoldani a feladatot. A teszteken való megfelelés nem bizonyítja azt, hogy az egyedből feltétlen mentő kutya válhat, de a meg nem felelés mindenképpen kizárja azt. A kiképzés későbbi szakaszában még nagyon sok más probléma adódhat. Érdemesnek tartom megemlíteni, hogy figyeljünk oda a kölyök táplálkozására is. Ha hazavisszük és otthon nem hajlandó ugyanazt az élelmet magához venni, mint azelőtt, az mindig utal valamire, szervi vagy pszichés problémára. Ha meg csak idegen helyen nem eszik, az meg azért dilemma, mert több napos bevetés esetén az ilyen kutya akár csontsoványra is lefogyhat. A szakirodalomban foglaltak alapján kijelenthető, hogy már a kölyök kutyákat is lehet és érdemes is tanítani. Eckhart Lind osztrák kiképző bizonyította, hogy a 10 hetes német juhász kölyökül, fekszik, láb mellett szabadon követ, behívást és láb körülkerülést hajt végre anélkül, hogy tanulása során bármilyen negatív élmény érte volna. A gyakorlatok megértetését a kiképző instrumentális tanítási módszerrel érte el. Ez a módszer a spontán cselekvés élelemmel, vagy zsákmánnyal történő megerősítését jelenti. Vegyük példaként a legegyszerűbb gyakorlat, az ülvezényszó ilyen módon történő tanítását. A kölyök elé egy falatkát tartok úgy, hogy azt ne érhesse el. Minden bizonnyal ugrálni fog, és a legkülönbözőbb módon igyekszik megszerezni, míg végül fáradtan leteszi a kis fenekét. Ez az a pillanat, amikor meg kell, hogy kapja a falatkát, amiért küzdött. Ha ezt következetesen ismételgetjük, a leülések mind gyorsabban következnek be. Ezen a ponton beépítem az ülvezényszót, és minden sikeres gyakorlatot élelemmel jutalmazok. Rövid kondicionálás után a vezényszót hallva a kiskutya automatikusan ülőtest helyzetet fog felvenni. Jürgen Zank neves német kutya kiképző azt a módszert részesíti előnyben, hogy először kialakít a kölyök testén úgynevezett érintési pontokat. A 8 hetes kiskutyát egy kiképző asztalra teszi és ott tetelgeti. Néhány alkalom után a kiskutya a kapott pozitív élmények miatt örömmel veszi, ha felkerülhet az asztalra. Ekkor az első alkalommal lenyomjuk a kutyus farát úgy, hogy ülőtest helyzetbe kerüljön, amit azonnal élelemmel jutalmazunk. A gyakorlat többszöri ismétlésével a kutya hátsó részén kialakul egy érintési pont, amelyet ha megérintünk, azonnal le fog ülni. Később, amikor az érintésre már a kutya gyorsan reagál, az érintést megelőzően beiktatjuk az ül parancsot, majd hozzáérünk a kialakított érintési ponthoz. Így a kutya rövid idő alatt kondicionálódik a gyakorlat gyors és tökéletes végrehajtására, tehát az ül vezényszó elhangzása után már nem várja meg, hogy hozzáérjünk, hanem automatikusan végrehajtja a feladatot. Ugyanilyen módszerrel tanítható a fektetés és az állítás is. Láthatjuk tehát, hogy a kutya tanítása már egészen pici korban is lehetővé válik megfelelő módszerek alkalmazásával. A kereső feladat kimondottan olyan tevékenység, amiben a kutya számára semmi kényszer nincs. Belső indítatásból fakad, tehát a feladat tanítása bármikor elkezdhető. A kiskutyát először is arra tanítom meg, hogy a nálam lévő labdát ugatással meg akarja szerezni. Így aztán vérévé válik, hogy felnövekvése során mindig ugatnia kell, ha labdához kíván jutni. Leguggolok és játszadozom a kezemben lévő labdával, úgy, hogy a kutya ne érhesse el a számára hogy ismerős játékszert. Az erős ösztönökkel rendelkező kutyákban általában perceken belül olyan magas szintre fokozódik a megszerzési vágy, hogy mindent elkövetnek azért, hogy a labda a birtokukba kerülhessen. Eleinte ugrálnak a gazdára, később, ahogy veszni látszik a remény, egy-egy vakkantással jelzik elégedetlenségüket. Ez az a pillanat, amikor lehetőséget engedünk arra, hogy a kutya is játszhasson a labdával, hogy üldözhesse és birtokolhassa azt. Az ilyen módon történő kondicionálás azt eredményezi, hogy az ülő, guggoló pózban lévő ember látványa mind könnyebben, és mind hamarabb váltja ki az egyre folyamatosabbá és kitartóbbá váló hugatást. A következő lépcsőfok tanításakor porrázra veszem a kutyát és a nálam lévő labdát átdobom a velem szemben álló segítő kezébe, aki guggoló testhelyzetet vesz fel és a labdát úgy tartja, hogy a kutya ne férhessen hozzá. A kutya felismerve a szituációt, amit előzőleg a gazdájával már megtanult, örömmel fogja hugatni az idegen személyt, aki a kitartó hugatást eleinte rövid, később egyre hosszabb idő után a labda játékba hozásával jutalmazza. A későbbiekben a segítő fokozatosan növelve a távolságot, egyre távolabb és távolabb fut el a labdával, míg végül eltűnik a kölyök szeme elől egy bokor, vagy bármilyen tereptárgy mögé. A kutya eleinte a látottak alapján könnyen megtalálja az elbújt szemét, de később, ahogy egyre nehezebb feladat elé állítjuk, szüksége lesz, hogy használja az orrát, amelynek érzékenysége összehasonlíthatatlanul jobb az emberénél. Az elkövetkezendő tréningeken egyre távolabb és távolabb kell a személynek az erdőben elbújnia, betartva persze a fokozatosság elvét, alkalmat adva a kutyának arra, hogy keresési tapasztalatokat gyűjtsön. amikor már 100-150 emre az erdőben elbújt személyt a kutya rutinosan fel tudja kutatni anélkül, hogy én egy lépést is tennék utána, és azt számomra egyértelmű, kitartó hugatással jelzi, áttérhetünk a két segéddel történő gyakorlásra. Első lépésként helyezkedjünk el az erdő szélén egy úton úgy, hogy tőlünk jobbra és balra is körülbelül 30-30 emre egy-egy segítő áll. Először az egyik, majd azt követően a másik is a labda pattogtatásával és megmutatásával hívja fel magára a figyelmet, és rejtőzködjön el az erdőben lehetőleg a vezetőtől és kutyájától nem túl távol. A kutya emlékezetében ez esetben az marad, hogy mindkét irányban találhat szemét. Így a gazda bármelyik irányba küldi, szívesen fog arra keresni, majd amikor a jelzést követően megkapta a labdáját, örömmel fut a gazdához, aki a labdát elvéve a másik személy felé küldi. Eközben az első személy néhány emrel bejjebb ment az erdőbe. Vele párhuzamosan a gazda is befelé halad, majd újra felé küldi a kutyát. Miközben az első személyt másodszorra is megtalálta, a második személy is bentebb haladt és újabb rejtek helyet keresett. Ezután a kutyát újra a második személyhez küldjük, és miután elérte a jutalmát, és azzal hozzánk fut, nagy, kielégítő játéknak kell következni. A későbbiekben a rejtőzködések számát és távolságát fokozatosan növeljük. Ezzel a módszerrel tréningezve hamarosan elérünk arra a szintre, hogy az erdőben haladva a kutyát jobbra és balra tudjuk irányítani úgy, hogy ne egyszerűen elfusson a jelzett irányba, hanem személyt keresve tegye ezt, és biztosak lehetünk benne, hogy ha jól tréningeztünk, akkor minden megtalált személyt folyamatos ugatással fog jelezni számunkra. Egy megfelelő tanulási szint elérése után azt is gyakorolnunk kell, hogy ha a kutya nem talál személyt egy bizonyos területen, térjen vissza a vezetőhöz. Ezt azonban csak nagyon ritkán, sok sikeres keresés után szabad beiktatni. Mivel a sikertelen keresés után behívásomra a kutya hozzám eredmény nélkül tér vissza, ezért őt visszaérkezése után azonnal jutalmazni kell. Erre legjobb egy pár kort hideg víz, ekkor már úgyis földig lóg a nyelve, pozitív megerősítés a behívás teljesítésére. Az igazán magas szinten képzett mentő kutyákat tanítjuk az úgynevezett feltétlen engedelmesség megtagadására is. Ez azt jelenti, hogy amikor a vezetőjétől távol lévő kutya már érzékelte szaglásával a keresendő személy közelségét, de még nem tudta pontosan behatárolni azt, nem hathat rá a kutya vezető hívó parancsa. Ilyenkor döntenie kell, és a hívó parancs ellenére is a személy felkutatását kell választania. Ez azonban csak sok éves gyakorlás után várható el. Ezáltal el lehet kerülni, hogy éles helyzetben egy majdnem megtalált emberről lehívjuk kutyánkat. Minden élő lénynek, így az emberi testnek is van kipárolgása. Az egyedi szag terjed a levegőben és a kutya az orrával ezt a szagfelhőt keresi. A már egy órával korábban elrejtőzött személy szagát jó szélirány esetén akár 30 méter távolságból megérzi és jelzi is. Ha kutyánkat úgymond mindenkit megtaláló keresővé akarjuk kiképezni, akkor az elrejtett személyek kiválasztásakor oda kell figyelni a nemek és a korosztályok sajátosságára is. Ugyanez a sokszínűség igaz a terepgyakorlatok színhelyének, domborzati, mező, dombos, hegyvidéki, sziklás, növényzetének, gazos, bokros, fával sűrűn benőtt terület, épületének, romos, elhagyatott építmények, illetve talajadottságainak, felszántott föld, mezőgazdasági tábla, lápos mocsaras terület megválasztására is. Egy kutya ugyanis csak akkor mondható jó területkeresőnek, ha feladatát minden körülmények között el tudja látni, ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha mindenhol gyakorolunk vele. A kutya mindennek úgy másfél-két év tanulás és gyakorlás után fog a birtokába kerülni, és 5-6 éves korára érik be. Az ilyenkorú kutya már szinte mindenféle helyzettel találkozott, mégis adódhatnak számára olyan feladatok, amelyek megoldása csak a kutya fejlett probléma megoldó képességére hagyatkozva képzelhető el. A területkutató vizsga az iróvizsga szabályzatban foglaltak szerint történik. Egy alapfokú területkutató vizsgánál a teljesítendő feladat egy-egy hektáros, növényzettel, romos részekkel, szakadékkal és más tereptárgyakkal fedett területátkutatása, amelyen a felvezető gyakorlatilag egy alakot leírva haladhat, vagy ha a terület nem szélesebb 75 méternél, akkor annak a közepén mehet végig. Ez esetben a felvezető hang és kézjelekkel irányítja a kutyáját, akinek a területen két személyt kell megtalálnia. Az emelt szintű vizsgán a kutyának már egy 3 hektáros területet kell felkutatni, terepváltós terepen, és azon 5 személyt kell jeleznie. Mindkét vizsga természetes környezetben zajlik. Az alapfokú területkutató vizsgán a két személy megtalálására, a jelző gyakorlat teljesítését is beleértve, 20 perc áll a TEAM rendelkezésére, míg az emelt szintű vizsga esetében ez az idő 40 perc. Következőképpen néz ki egy vizsga a gyakorlatban. A bíró elmondja a körülményeket. Például eltűnt két gombászni indult nénike. Megmutatja a feltételezett helyet, egy hektár kiterjedésű területet. A tényleges keresés előtt a kutyának a jelző gyakorlatot kell teljesítenie. Itt tudja a bíró felmérni közvetlen közelről látva, hogy a kutya jelzési stílusa megfelelő-e, hogy nem jelente veszélyt az eltűnt személyre, és hogy megfelelő kitartással képes-e jelzést adni. A vezető elindítja a kutyát a körülbelül 30 méterre guggoló segédhez, majd annak előtte megállva, hozzá nem érve, az embert egyértelmű hugatással kell jelezni. Ezt követően a bíró engedélyére a kutyavezető a kutyájához megy, lefekteti. A személyt fölsegíti, majd a kutyát hozzáengedi, jelezve ezzel a kutya személy felé irányuló jó indulatát. A bíró jelzésére a kutyavezető a már újra láb mellett lévő kutyával elindul, a bíró követi a párost. A gazda jobbra-balra küldi a kutyát, akinek mindkét elrejtett személyt időn belül kell megtalálni, és azt kitartó hugatással kell jeleznie. Az elvégzett munkát a teljesítménybíró kritikus szemmel pontozza, és összehasonlítja a vizsga követelményrendszerével. A sikeres vizsgához minimum az előírások 75%-át kell teljesíteni. Az emelt szintű vizsgán a 3 hektáros területen 5 személy van elrejtve. A vizsga az a szintnél sokkal tagoltabb terepen zajlik. A célja itt is az elrejtett 5 személy időn belüli megtalálása. Extrém esetben előfordulhat, hogy csak 4 személy talál meg a kutya, de még így is, igaz, a legminimálisabb pontszámmal, átmehet a vizsgán. Én úgy gondolom, ha a kutya időhiány miatt nem talált rá az 5. személyre, akkor megfelelhet, ha a többi jelzése kifogástalan volt, de ha a teljes terület átvizsgálását követően nem jelzett akár csak egy személyt is, úgy a kutya nem teljesített megfelelően. A vizsgának van még egy úgynevezett pályamunka része is, ami engedelmességi és ügyességi gyakorlatokból áll. Ez a területkutató, a nyomkövető és a romkutató kutyák vizsgáján egy és ugyanaz, a mentőkutya vizsga fejezeten belül részletesen olvasható róla, a szerző. A kutyatartásával kapcsolatban különböző vélemények alakultak ki. Van, aki a lakóházban, kennelben, és van, aki az udvarban tartásra esküszik. Én a kennelben való tartást részesítem előnyben, mert egy jól elkészített, kényelmes kennel biztonságot és nyugalmat jelent a kutyának. Az idő alatt, amíg ő itt tartózkodik, nagyon kevés inger éri, és így tökéletes pihenést tesz lehetővé. Az így élő kutyák kontrasztos életet élnek, mivel a kennelben lévő abszolút passzivitás után a munkában teljes aktivitást mutatnak. Természetesen vannak egyedek, amelyek nehezen viselik a kennelben tartást, nekik más megoldást kell választani. Életképek. Törökországi földrengések. A két törökországi mentésnél a magyar speciális mentőkkel együtt dolgozva a fővárosi központi rendeltetésű mentőszervezet logisztikai hátterével összesen 12 napot dolgoztunk a romokon. Több mint 100 holttestet és 15 élő személyt jeleztek kutyáink. Közöttük több gyermek is volt. Az egyik ilyen egy 9 éves kisfiú, akinek hangját egy angol mentőcsoport fedezte fel a rengést követő harmadik napon, körülbelül 14:00 óra körül. A több emeletes épület, ahonnan a hang kiszűrődött, oly mértékben károsodott, hogy egy-egy szint plafonja és padlója mintegy 60 cm közelségre került egymáshoz. A megmaradt szűk helyet az összetört bútorok, berendezések és a közfalanyaga töltötte ki. A túlélési esély minimális volt. Ez a fiú szerencséjére mégis olyan helyre került, ahol nem sérült, csak kisebb zúzódásokat szenvedett, de erről csak a mentés legvégén tudtunk megbizonyosodni, ugyanis az angol mentőcsoport a hang alapján azonnal bontani kezdett, de körülbelül éjfélig tartó munkájuk még mindig eredménytelen volt. Ekkorra az iránytadó hang teljesen megszűnt, és a bontócsoport segítségért fordult hozzánk. Az általuk létrehozott nyíláson a szűk üregbe küldtük Berexit. Általában Zeno és Rexi egymást kontrollálták, de ez esetben Zeno a bázison maradt, hogy takarékoskodjunk energiájával. Kontrollkutyát a mellettünk lévő sátorban táborozó német csoportból rendeltek ki. Rexi jelzése rendkívül határozott volt, tehát biztosak voltunk abban, hogy érzi a közelben lévő sérültet. Testtartása azonban a megszokottól eltérően nem utalt arra, hogy hol érzi pontosan a kipárolgó szagot. Percekig figyeltük, hogy talán felfedezünk viselkedésében valamit, ami egy bizonyos helyet jelöl meg, de ő továbbra is csak az üreg közepén ugatott. Kezdtünk el bizonytalanodni, amikor észrevettük, hogy Rexi feje fölött néhány cm-rel egy repedés látható, és akkor megvilágosodott, hogy a hang, amit az angolok hallottak, csak úgy, mint a szag, amit Rexi érzett, egy emelettel fentebbről jött. Mivel a plafon és a padló közötti szűk hely miatt Rexi nem tudta felemelni a fejét, nehezen értettük meg, mit akar közölni velünk. Ezen a ponton azonban biztosan tudtuk, hogy hogyan folytassuk a keresést. Egy újabb mentőcsoportra volt szükség, amely endoszkópos kamerával volt fölszerelve, és a szűk nyíláson a kamerát bevezetve megláttuk a már eszméletlen, de még lélegző kisfiút. A bontócsoport még további 2 órát dolgozott, amíg sikerült kiemelni és kórházba szállítani a kísérültet. Egy tipikus történet. 2001. október 30. este 10 óra. Éppen lefekvéshez készülődtünk, amikor megcsörrent a telefon. A Heves megyei rendőrkapitányság más mentőkutyás egységekkel együtt minket is riasztott egy eltűnt gyermek felkutatásához. Mindössze annyi információt kaptunk, hogy egy 14 éves budapesti fiú még a délután folyamán leszakadt egy kiránduló csoporttól a Mátrában. Bővebb információ a Recski benzinkútnál. Körülbelül 25 percbe telt, amíg az 5 kutya vezető kutyájával indulásra készen állt. 23 óra 20 perckor a helyszínen voltunk. A miskolciak után másodikként érkeztünk, nem sokkal utánunk a budapesti és hevesi mentőkutyás egységek is megjelentek. A rendőrség és a katasztrófa védelem vezetői már vártak ránk. Elmondásuk alapján kiderült, hogy körülbelül 15 óra óta 70 emberrel keresték az eltévedt fiút. A térképek segítségével felosztottuk a területeket, hogy minden mentőkutyás csapatnak nagyjából azonos feladat jusson. Éjjel 2-kor, bár már sok-sok hektárnyi erdőt, hegyet, völgyet, szakadékot átkutattunk, még mindig semmi eredmény nem volt. Közben megérkeztek az agódó szülők és az ajkai mentőcsoport is. A kutatás folytatásához olyan emberre volt szükségünk, aki jól ismeri a környéket és lehet elképzelése afelől, hogy arról a helyről, ahol a fiút utoljára látták, merre indulhatott még. Ez egy rendőrtörzszászlós volt, akinek az információi alapján egy dozerútra bukkantunk. A csapat egy tagja a mentőautóval a hegyet megkerülve annak túloldalára ment, ahová a térkép szerint a dozerút vezetett. 4 pedig kutyáinkkal folytattuk a keresést. Úgy gondoltuk, hogy az utat szándékosan nem hagyta el a fiú, tehát ha nem tud közlekedni, annak valószínűleg az az oka, hogy vagy kimerült, vagy a csúszós erdei avaron a sötétben botorkálva becsúszhatott egy patakmederbe, vagy az arrafelé nem ritka kisebb szakadékokba, és megsérülhetett. Szerencsére nem ez történt. Úgy határoztunk, hogy az utat és annak két oldalát vizsgáljuk át. Körülbelül 2 óra múlva az út Y-ba ágazott szét, de egy pillanatra sem maradtunk tanácstalanok, hiszen a 4 kutya teljes biztonsággal az Y jobb ágán indult el. Viselkedésükön rendkívüli érdeklődés volt megfigyelhető. Aktív szaglászással és fokozott farokcsóválással jelezték, hogy a levegőben már érzik egy közelben lévő ember szagát. A fáradtságtól kimerült legénykét ettől a helytől körülbelül 100 méterre találtuk meg. A lámpáink fényére és az általunk keltett zajokra ébredt. Elmondta, hogy már minden reményt feladott, csak abban bízott, hogy nem hagyják abba a keresést, ugyanis délután többször hallotta a tőle több KM-re lévő rendőrautók szirénáinak hangját, de visszajelzést adni nem tudott. Csodálatos érzés visszaadni valakinek az elveszett családtagját. Reméljük, hogy minél kevesebbszer lesz szükség a munkánkra, de ha már menni kell, szeretnénk mindig ilyen eredményesen dolgozni. Egy érdekes eset. Van úgy, hogy nem találjuk, akit keresünk. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, vajon mi hibáztunk, vagy valahol máshol van. Csak nevek nélkül, röviden egy furcsa eset. Történt egyszer nem régiben, hogy egy lakossági riasztásra 5 kutyás csapattal vonultunk ki egy eltűntnek hit 72 éves bácsi keresésére. Mintegy 12 órás kutatás után, amikor már minden lehetséges helyszíntát vizsgáltunk, fájó szívvel adtuk fel, és hagytuk abba a keresést. A hazaúton próbáltuk nyugtatgatni magunkat, hogy valahol biztosan él, és hamarosan hírt kapunk róla. De ott volt a kétség is bennünk, hogy hol, hiszen az összes rokonnál, ismerősnél, kórházakban, sőt a halottas házban is érdeklődtek az elkeseredett családtagok. Akkor hol lehet? 2 nap múlva, amikor a bácsi fia a reményt még mindig nem feladva szórólapokat osztogatott a városban, egy, az út mellett álló rendőrautóhoz lépett és mutatta a járőröknek az édesapja fotóját azzal a szándékkal, hogy talán látták, vagy látják majd valahol. Szerencséje volt, a reagálás őt is meglepte, pár napja mi vittük be a pszichiátriára, mondták a rendőrök. A bácsi ugyanis súlyos érelmeszesedésben szenvedett, és nem tudott semmilyen információt adni önmagáról. A történet érdekessége, hogy bár minden lehetséges helyen érdeklődött a család, abban a bizonyos kórházban és a rendőrségen is, mégis a véletlenen múlott, hogy a bácsi végül megkerült. Megtörténik, hogy a leggyorsabb reagálás ellenére sem tudunk segíteni. Pécs mellett egy kis faluban történt. Egy nénike eltűnt otthonról. mivel minden szentek ünnepe volt, a család feltételezte, hogy a közeli temetőbe ment ki. Tán elfelejtett lefordulni a temető felé vezető útról és így az erdőbe jutott, vélték a rokonok. Valóban így is volt. Csoportunk ezt a logikát követve kezdte meg a kutatást. Keskeny ösvényen haladtunk, amelynek egyik oldalán mély árok húzódott. Abban bíztunk, hogy a néni önszántából nem hagyta el az utat. A csapatot két részre osztva az út két oldalát vizsgáltuk át. Nem kellett messzire mennünk. Kola és Zénó szinte egyszerre futottak az árok egy mélyebb pontjához, megváltozott viselkedésükkel, érdeklődő magatartásukkal magukra vonták figyelmünket. Ám, amikor lent a mélyben rátaláltunk az idős asszonyra, sajnos már nem lehetett rajta segíteni. Zénó, aki szakmai körökben legendává vált. Mérlege, háromszoros nemzeti mentőkutya bajnok, háromszoros nemzetközi mentőkutya bajnok, a mentőkutyák világbajnokságán 2000-ben a harmadik helyet ért el. Mindezek eltörpülnek amellett, hogy több mint 30 család hozzátartozójának felkutatásában segített. Úgy gondolom, ezeknek a családoknak már nem kell magyarázni a mentőkutyák munkájának jelentőségét.